Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 5 millió forinttal támogatja a brazíliai Porto Alegrei Szent Márton plébániát, ahol számos, az árvíz miatt otthonát elvesztett embert segítenek, közölte az MKPK titkársága. Azt írták, a püspökök testülete mély együttérzéssel és imádságos szívvel gondol, a Brazíliát május eleje óta sújtó heves esőzések és példátlan kiterjedésű áradások áldozataira és érintettjeire. A katasztrófa eddig több mint 100 halálos áldozatot követelt, 100-nál többen eltűntek és több százezren kényszerültek otthonuk elhagyására. Az MKPK állandó tanácsa úgy döntött, 5 millió forinttal támogatja a Szent Márton plébániát, amely az összeg felhasználásával tovább tudja segíteni a rászorulókat, élelemmel, ruházattal, tisztálkodási szerekkel és minden szükséges felszereléssel. Rózsafüzér 9-et hirdetnek június 1-től a választásokig. Június 1-én már negyedik alkalommal várják a szervezők a férfiakat első szombaton a Szent István Bazilika előtti térre 10 órára szentolvasó imádságra a kiengesztelődés és béke szolgálatában. Egyúttal Rózsafüzér 9-et is hirdetnek június 1-e és 9-e között a választásokért, Európáért, a világon élő minden emberért. Mindössze fél évtized elegendő volt ahhoz, hogy a Magyar Falu program fordulatot hozzon. A magyar kistelepülések nagyjából fél évszázada tartó elnéptelenedésében, jelentette ki a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos a Hevesvár megyei Ecséden. Gyopáros Alpára program támogatásával a térség több településén elkészült egyházi fejlesztések ünnepélyes átadásán arról beszélt, az 5 éve tartó programban a kormány eddig több mint 1100 milliárd forintot fordított a kistelepülések fejlesztésére. Mindezt nem uniós könyöradományból, hanem hazai költségvetési forrásból teremtette elő, tette hozzá, jelezve, a támogatásoknak és a hozzájuk kapcsolódó erőfeszítéseknek köszönhetően 2019 óta több mint 1300 kistelepülésen folyamatosan évről évre nő a lakosság szám. A kormány a legnehezebb időszakban is fenntartja az összetett családtámogatási rendszert, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Balatonföldváron. Soltész Miklós a Tengerszem bölcsöde átadásán felidézte, az 1990-es években nehéz volt gyermeket vállalni, mert egyebek mellett elvették a támogatásokat, ezért határozták el, hogy otthonteremtési támogatással, intézményi beruházásokkal továbbá a térségben egyedülálló családi adókedvezménnyel segítik a szülőket, ösztönzik a gyermekvállalást. A bölcsödék száma a négyszeresére, a bölcsödei férőhelyekét több mint a kétszeresére, 66 ezerre nőtt 2010 óta, mutatott rá. A magyar középiskolákban olyan tudást adnak át az oktatók, olyan kreativitást támogatnak, amely dicséretre méltó, emelte ki Pölöskei Gáborné, szakképzésért felelős helyettes államtitkár, a 33. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia döntőjének megnyitóján, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Elmondta, azok az iskolák, akik megjelentek itt és beadták a pályázatukat, azok mind elindultak egy olyan úton, amely a fiatalok támogatásán túl a jövőt építik, hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ez azért is fontos, mert a nemzet, a haza építése a fiatalokon múlik. Nagy macska kifutót adtak át a Veszprémi állatkertben, a Modern Városok program mintegy 5 milliárd forint összértékben megvalósult állatkerti fejlesztéseinek részeként, amellyel az intézmény fejesvölgyi területének mintegy egyharmada teljesen megújult. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az avató ünnepségen azt mondta, az állatkert elmúlt 15 éves fejlődése a város és a térség gazdasága szempontjából is fontos. Munkahelyeket teremt, javítja az élhetőséget, valamint az idegenforgalomban is jelentős szerepe van, mutatott rá. Az állatkert rengeteget ad hozzá Veszprémhez, nem csak szép, de hasznos is, fejtette ki a tárca vezető. Végül az időjárásról. Erőteljes gomoly felhőképződés és fátyol felhők mellett általában több órás napsütés várható. Több helyen kell záporra, zivatarra számítani. Helyenként heves zivatar is kialakulhat. A délnyugati déli tájakon kisebb számban valószínű csapadékkócok kialakulása. A délnyugati szél a zivataroktól függetlenül is megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Híreinket hallott.
Mikor az élet elsodor téged, ne gondolj másra, bár az utazás, ne legyél gyár.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk vendége Barnoszky Gábor, a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Zemplén megyei egyesülete elnöke lesz, akivel aktualitásokról, akadálymentesítésről, látást segítő eszközökről, programokról és tervekről is beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes!
Barnoszki Gáborral, a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesülete elnökével beszélgetek. Szeretettel köszöntelek, Gábor.
Köszönöm a kedves érdeklődést, Andrást, és köszöntöm a rádió kedves hallgatóit.
A napokban egy adományt kaptak, számoljunk be erről az adományozásról.
A Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesülete egyik támogató szervezete a Miskolci Angyalok Rotary Klub, amely Magyarországon az egyetlen hölgytagokból álló Rotary Klub. 2023. októberében megkeresett azzal bennünket, hogy szeretnének támogatni minket valamilyen adományformájában. Mire lenne szükségünk is? Mi azt döntöttük, hogy olyan elektronikus, digitális nagyítókat kérünk adományba, amelyek a látássérültek mindennapjait segíthetik. Pályázott ezen támogató szervezet, és egy nemzetközi pályázaton 350 000 forint támogatást nyertek, és önrészt hozzátettek saját forrást, még 380 000 forintot. Ezért mintegy 730 000 forint értékben két olyan digitális elektronikus nagyítót vásároltak nekünk. Még így is hozzá kell tenni, hogy még így is kedvezményes módon az Országos Szövetség segédeszközboltjában, amelyekkel azon látássérülteket tudjuk segíteni, akiknek van még látásmaradványuk, látási funkciójuk, tudják a közeli látás csökkenését, tehát a tényleg közeli éles látás csökkenését kompenzálni valamelyest ezekkel a nagyítókkal.
Kik fogják használni ezeket az eszközöket?
Ezeket az eszközöket az Egyesület kapta adományba, és elsősorban azzal a céllal kértük, hogy bemutathassuk a használatát, valamint betaníthassuk a használatát, és kölcsönözni is lehetséges tőlünk a súlyosan látássérült egyesületi tagjaink számára. Nyilván rövid távra, hogy kipróbálhassák otthon, és elgondolkodhassanak azon, hogy NEAK támogatással, egyedi méltányosság eljárás alapján szeretnének-e, vagy tudnak-e pályázni ilyenre. Igazából ez a NEAK támogatás arról szól, hogy a Magyar Állam egyedi méltányossági eljárás alapján az egészségbiztosítón keresztül általában az 50%-át téríti ezeknek a készülékeknek, azon súlyosan látás csökkent személyek számára, akiknek van még látásmaradványuk, de az életvitelükhez ez szükséges, és orvosilag is ez indokolt.
Mit tudnak ezek a nagyítók? Mennyivel másabbak a digitális nagyítók, mennyivel másabbak, mint a hagyományos nagyítók?
Ugyebár a hagyományos nagyítók alapvetően csak optikai, hagyományos optikai módszerrel működnek, egy domború, vagy éppen általában domború üveggel, lencsével. Ezek így ebben a formában nagyítanak. Ezek a hagyományos nagyítók is rendelkeznek többnyire LED világítással, elem van bennük, és egy LED lámpa, amivel meg lehet világítani az adott írást, az adott nagyítandó felületet. Viszont ezek az elektronikus nagyítók kamerával rendelkeznek, és szintén egy nagy teljesítményű lámpa van bennük, megvilágítja a nagyítandó felületet kamera segítségével nagyít. Igazából LED kijelzői vannak ezeknek a nagyítóknak, továbbá hát már olyan felbontást tud biztosítani, akár HD felbontást is, amely lehetővé teszi azt, hogy bizonyos nagyítandó részek, területek, az olvasandó felület, akár egy levél feladójának az elolvasása, egy számla, egy csekk, vagy egy rövidebb írástartalomnak a megtekintése lehetővé váljon. Hozzá kell még azt is tenni, hogy már régóta létezik az Egyesület birtokában több digitális nagyító, de ezek most úgy néz ki, hogy a legfejlettebbek, mert vannak különböző árkategóriájú is, és tudásbeli különbséget mutató elektronikus nagyítók, és ez a két olyan kategória, amely még nekünk nem létezett, és most már hála Istennek ezeket is be tudjuk mutatni a kedves érdeklődőknek, hogyha ezzel tudják életvitelüket elősegíteni otthonukban, például időskori makula degenerációnál nagyon sokan szokták az idősek ezt használni és igényelni NEAK támogatással ezen elektronikus nagyítókat, akkor elősegítsük ezt. Fontos még azt is megemlíteni, hogy ezek a nagyítók abban is lehetőséget biztosítanak, hogy különböző kontrasztot lehet beállítani rajtuk, és különböző hátteret, vagy sötét a háttér és világos betűvel adja vissza a megnagyított felületen az írást, nyomtatott írást, vagy akár kézzel írott írást, vagy pedig fehér alapon és sötét betűvel, és különböző színek is állíthatóak rajta. nagyítás mértéke is állítható rajta, valamint rögzíthető a kép, és ez a rögzíthető kép azért szolgál segítségül, mert akár egy boltban az ár cédulát így könnyebben lehet olvasni, vagy éppen az adott terméknek a szavatosságát lefényképezni, ezzel megnagyítani, és már is előrébb jutottunk az adott napi tevékenységben.
Itt, ahol beszélgetünk az Egyesület központjában, ha körültekintünk, akkor számtalan egyéb eszközt láthatunk, ami segíti a látássérültek életét, a vakok és gyengénlátók életét. Mondjuk el, hogy mi minden van itt a szobában, itt kiállítva.
Bár a legfőbb és legalapabb segédeszköz, ami a látássérültek életvételét segíti, az a fehérbolt. A mindennapos tájékozódás közlekedést segíti azon látássérültek számára, akinek erre már szükségük van. Beszélő eszközök, beszélő vérnyomásmérő, beszélő vércukormérő, amelyek az egészségügyi prevenciót szolgálják, és egyben ugyebár magyarul beszélő funkcióval rendelkeznek. Beszélő karóra is létezik, és beszélő konyhaméleg, személyméleg, amely pedig a mindennapos házi praktikákat segítik elő. Valamint különböző szoftverek segítik a látássérültek életét, amelyek szintén beszélő funkcióval rendelkeznek, akár a személy számítógépen legyen szó a laptopról vagy asztali gépről, vagy éppen egy tabletkészülékről, vagy számos olyan beszélő program létezik a különböző okos eszközökön, okos telefonokon, amelyek a látássérültek mindennapjait elősegítik, akár dokumentumok felolvasása során, akár e-mailezés, akár internetezés, az oktatás, a munkába állás szempontjából lényegesek. És persze nem csak beszélő programok léteznek a látássérülteknek a számítógépekhez, valamint az okos készülékekhez, okos telefonokhoz, hanem nagyító programok is. Ugyanakkor léteznek az úgynevezett tapintható eszközök, taktilis eszközök, például beszélő eszközökön kívül, beszélő karórán kívül létezik olyan, hogy Braille karóra. Ez egyre kevésbé használatos ugyan, de még vannak, akik vásárolják. Vagy pedig természetesen mi a Braille kultúrát sem hanyagoljuk, bár a Braille írás olvasás az háttérbe szorult, már nagyon kevesen olvassák a látássérültek közül a Braille-t, de nyilván ez az elektronika, az informatika előrehaladásának köszönhető, mert rengeteg hangos könyv és dokumentum olvastatható föl, akár hangos könyv formájában, akár ugyebár az említett beszélő szoftverek segítségével, de a Braille-írást nem szabad olyan mértékben elhanyagolni, hogy teljesen háttérbe szoruljon, hiszen az igazi olvasás élményt, ha valaki ezt gyermekkorában megtanulta, hozzáteszem, felnőtt korban rendkívül nehéz megtanulni a Braille-írást. Az igazi olvasási élményt a látássérülteknek ez adja, a Braille könyvek olvasása és a Braille dokumentumok olvasása, akkor alakul ki az a kép, akkor mozgatja meg igazán azokat az agyi funkciókat, amelyek ez a tartalomhoz, összefüggésekhez szükség van. Valamint a felnőtt korban, akik elvesztették látásukat, vagy nagy mértékben csökkent a látásuk, ők is a különböző elemi rehabilitációs tevékenységek kapcsán megtanulhatják a Braille írás olvasást, és ez elengedhetetlen akkor, hogyha az ember éppen egyedül van az otthonában, az adott szituációban, egy orvosságot, egy gyógyszert kell kikeresni. Leginkább a felnőtt korban a Braille írásának, olvasásának elsajátítása, ez a mindennapi praktikákat, az egészségügyi prevenciót szolgálja. Nagyon hasznos, hogyha az ember legalább készségszinten valamennyire tud Braille-t olvasni, hiszen akkor nem marad olyan körülmények között, hogy az adott gyógyszert ne tudja elolvasni, ugyanis a gyógyszeres dobozokon kötelező feltüntetni az adott gyógyszernek, a tablettának a nevét, a mennyiségét, ugyebár, hogy hány milligrammos és hasonló információkat.
Ha valaki szeretné megtanulni a Braille írást, itt megteheti?
Igen, megteheti az Egyesület közvetítésével. Egy önkéntes elnökségi tagunk, gyógypedagógus elnökségi tagunk segítségével ez megtehető. Én is egyébként ezen vagyok személy szerint, mert én is az elmúlt egy évben tanultam meg a Braille írás olvasást ahhoz, hogy oktassam, és az Egyesület szolgáltatási repertoárját bővíthessük. Gyógypedagógus képzésen veszek részt, és azon vagyunk, hogy itt helyben még tovább bővíthessük ezen elemi rehabilitációs szolgáltatásokat a jövőben.
körülbelül hány személy van az egyesület szárnyai alatt?
Jelenleg az egyesület 712 egyesületi taggal rendelkezik. Ez folyamatosan változik, hiszen sajnos nyilván vannak, akik elhaláloznak, elég idős az egyesületek. Nem csak a mi egyesületünk, általában a látássérültekkel foglalkozó egyesületek korosztályi megoszlása 60 év fölött van az egyesületi tagok 50%-a, és nyilván ez a különböző időskori szembetegségeknek köszönhető. Meg időnként sajnos előfordul az is, hogy tagdíj hátralék miatt valaki már nem lesz az egyesületnek további tagja, de hála Istennek, ha már így alakult, hogy sajnos látás csökkent személyekké váltak, és nagymértékű látás csökkenés következett be az adott egyéneknél, felkeresik az egyesületünket, és hála Istennek vannak új belépők. Úgyhogy ez folyamatosan változik, de úgy nagyjából az utóbbi években stagnált a taglétszám.
Milyen szolgáltatásokkal várjátok őket? Már néhányat említettünk, tehát a látást segítő eszközök, vagy akár a Braille írás-olvasás megtanulása, de ezen kívül még számtalan szolgáltatással várjátok a tagjaitokat.
Igen, a segédeszközök használatán kívül és a Braille írás-olvasás oktatásán kívül vannak egyéb elemi rehabilitációs tevékenységek. 2007 óta végezzük az informatika oktatását a látássérülteknek, immáron 17 éve egyénre szabottan. És akár a személyes jelenléttel, akár online formában, akár egy-egy tanulónak az otthonában a munkatársak felkeresik őket. Vagy például nem csak itt Miskolcon, hanem az egyik munkatársunk a Sátorra, a Újhelyi Városi Könyvtárban nyújt ilyen szolgáltatást havi két alkalommal. Egyébként rehabilitációs foglalkoztató vagyunk, az azt jelenti, hogy akkreditált rehabilitációs foglalkoztatóként ebben az évben 12 megváltozott munkaképességű szemét foglalkoztatunk, amelyből 11 látássérült munkavállalónk van. Az egyesület működését és az egyesület szolgáltatásait érintő munkakörökben. Számos szabadidős és sporttevékenységet végzünk, sportprogramot nyújtunk a látássérülteknek, vak és gyengelátó embereknek, immáron a 8. integrált szabadidős és sportprogramot valósítjuk meg, látássérültek lendületben címmel, amely különböző mozgásformákat, akár sport, akár szabadidő területén. Ilyen például a gyógytorna, a jóga foglalkozások, úszásra járunk a Selyemréti úszodába, valamint természetjáró gyalogtúrák, tandemkerékpártúrák vannak a programban, jégkorcsolyázás volt extrém sportként falmászás is, és hát bobozás lesz még a programban. Ez kívül kultúrához való hozzáférést segítjük elő, azon túlmenően, hogy a Miskolci Nemzeti Színház előadásaira immáron 16. éve vásároltunk színházbérleteket, és kölcsönözzük díjmentesen az egyesületi tagjainknak és kísérőiknek, és a Művészetek Házával is, a Miskolci Kulturális Központtal is jó kapcsolatban vagyunk. Ennek köszönhetően kedvezményes jegyeket tudunk a látássérült tagjaink és kísérőik számára biztosítani a műha színházi és koncert előadásaira. Itt helyben az egyesület székházában is nagyon sok kulturális programot valósítottunk meg, és valósítunk meg a jövőben is. Például irodalmi délutánokat, vagy szimfonikus komoly zenei koncerteket, mint 2024. május 23-án is meg fog valósulni, amikor is a Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium növendékei jönnek Miskolcról, Flak Antal Csembealó művész és művésztanár vezetésével, és Nyárváró Dallamok néven egy kamara koncertet adnak elő. De egyébként ezen túlmenően számos olyan program segíti a látássérült emberek mindennapjait, amelyek itt helyben valósulnak meg. Jön a nyár, jönnek a grill partik, a különböző gulyásfőzések esetleg. Hagyományőrző rendezvényeink sokasága is van az évben. Erzsébet katonanapi bál, farsangi bál, most a nyár közepén készülünk egy Anna bálra is, hiszen tavaly évben is nagy sikert aratott a nyár közepén egy akkor még rendhagyónak számító bálunk, most már második évben e vonatkozásban elmondhatjuk, hogy hagyományosnak tekinthető. Gyógyfürdős kirándulásokat szoktunk szervezni, amely nyilván a közösségi élményt nyújtja a látássérülteknek, a megye különböző termális gyógyfürdőibe, strandjaira. Egy évben általában egy ilyen programot valósítunk meg, külön autóbusszal, valamint az egészségügyi prevenciót szolgálják azok a Fehérbot napja környékén megvalósuló egészségügyi szűrővizsgálatok, amelyek szinte minden évben, talán csak a covidos években nem valósultak meg. Ekkor az egészségügyi szűrővizsgálaton kívül egy egész napra kiterjedő egészségnapot tartunk, hiszen finom egészséges ételeket és gyógyteákat kínálnak a kolléganők. De a Fehérbot napján kívül más alkalommal is meg szoktak valósulni támogatóink segítségével különböző szűrések, akár prostata szűrés, akár vércukorszintmérés, ezek külön is megvalósultak az előző években a Fehérbot napi rendezvényen kívül.
Tehát a felsoroltak alapján azt látom, hogy teljes életre törekszenek, tehát a tagjaikat is próbálják arra biztatni, hogy minél több programban vegyenek részt, és minél teljesebb életet éljenek.
Igen, nagyon fontos egyrészt az, hogy ezek az események nagy része az Egyesület székházában valósul meg, amely ismert környezet számukra is biztonsággal tudnak már talán hozzánk közlekedni, amely fontos, mindig egy biztos támpont a egy látásra jött ember életében. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy az ügyfélszolgálati irodánk egész évben működik, szinte minden munkanapon, kivételek külső rendezvények miatt előfordulhatnak, és természetesen a december végén a két ünnep között vagyunk általában zárva, és néha előfordul az, hogy augusztusban néhány napot, de alapvetően minden munkanap rendelkezésre állunk. Ügyfélszolgált irodánkon a munkatársak a különböző szociális ellátások, fogyatékossággal élő embereket érintő juttatások vonatkozásában tudnak nyújtani segítséget természetesen többek között. Itt volt az adóbevallási időszak, és ezt azért említem meg, mert egy külön szolgáltatása az Egyesületünknek, hogy speciális adótanácsadást nyújt a fogyatékossággal élő emberek, megváltozott munkaképességű emberek számára, tagjaink számára, de nem csak a mi tagjaink számára, a Dunántúlról is szokott lenni érdeklődő, mert azért elég speciális helyzet az, hogy a családi adókedvezményt és a fogyatékos emberek személyi adókedvezményét lehet kombinálni, és ebben a gazdasági vezető kolléganunk hatható segítséget tud nyújtani. Segédeszköz támogatási pályázatot nyújtunk június 21-ig, van kiírva a pályázat, valamint a tanulmány támogatási pályázat is, amelyet a középiskolás egyesületi tagjaink és a felsőoktatási hallgató tagjaink pályázhatnak. Ezt minden évben az SZIA 1%-ból tudjuk finanszírozni. A tavaly évben e vonatkozásban az egyik támogató szervezet is segített minket, hogy minél több látásértet tudjunk segédeszköz támogatással az életvitelét könnyíteni. Meg kell még említeni azt, hogy a többségi társadalom felé is nyitottak vagyunk, és az akadálymentesítés vonatkozásában folyamatosan tanácsadást nyújtunk többnyire Miskolc megyei jogú város önkormányzatának és intézményeinek. Partnerekkel együttműködve az elmúlt fél évben jártuk a Miskolcnak az intézményeit, oktatási intézményekben, speciális oktatási intézményekben jártunk akadálymentesítési tanácsadással, egyeztetéssel, valamint a Meszegyinek az intézményeiben is. A fogyatékosságügyi szakmai műhely koordinátor szervezete vagyunk Miskolcon, és gesztor szervezete. Ezen túlmenően természetesen érzékenyítő, szemléletformáló programokat tartunk, az óvodától akár a nyugdíjas házig. Óvodákban, iskolákban, esélyórák, középiskolákban is, felsőoktatási hallgatók részére és különböző cégek gyakornokai részére és munkavállalói részére, legutóbb partnerekkel együttműködve a Szimbiózis Alapítványnál a MIÖR munkatársai számára tartottunk érzékenyíti szemletformálást, ott voltak még a mozgássérültek egyesületétől is, és valamint a Sinosztól is, és még egyéb partnerszervezetektől. Ezek a közös érzékenyítések, szemléletformálások azt a célt szolgálják nyilván, hogy felhívjuk a figyelmet a fogyatékos emberek mindennapjaira, és a bennük rejlő lehetőségekre is egyben. De különböző rendezvényeken is ott vagyunk partnereink meghívására, érzékenyítő szemléletformáló standdal. Például ott voltunk a Kocsonya Fesztiválon egy szemléletformáló standdal, ott voltunk a legutóbbi 9. Miskolci civil napon, a városnapja előtt május 10-én az Erzsébet téren, valamint ott leszünk június 14-én az ünnepi könyvhéten, szintén az Erzsébet téren, a II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtár Szabó Lőrinc fiókönyvtárának a meghívására, amely minden évben így szokott megvalósulni.
Az esélyi órákról hogyan is működik, tehát igazgatók kérnek fel titeket egy-egy órára, tehát várjátok intézményvezetők jelentkezését?
Igen, nagyon szívesen várjuk. Időnként az igazgatók, valamikor az igazgató helyettesek, intézményvezető helyettesek keresnek meg, vagy elképzelhető az is, hogy az is előfordul, amikor egy-egy az intézményben erre a célra az esélyegyenlőség vonatkozásában feladatkörre rendelkező más pedagógus kolléga az, aki megkeres minket, és partnerekkel együttműködve is végeztük az elmúlt években ezt, és önállóan is. Voltam, amikor közvetítő partner szervezet vett ebben részt, de Ózdtól kezdve Tibor Darócig jártunk már rengeteg helyen, azért mondtam ezt a két sarkalatos települést, abban az értelemben sarkalatos, hogy innen Miskolcról mind a két irányban elég nagy távolságot kellett megtenni, amit szívesen tettünk. De Sajó-Szentpéteren például az elmúlt évben legalább ötször voltunk érzékenyíteni. Kazincbarcikán, a gimnáziumban, Csincsén, Erzsébet táborban tavaly év nyarán, akkor a Hernád völgyében, Hernád Vécsén egy tényleg egy hátrányos helyzetű gyermeket, fiatalokat támogató szervezet meghívására ott is tartottunk. Nem akarok senkit kihagyni, de sajnos sok meghívást és az elmúlt évben tett ilyen szemletformáló érzékenyítő programot fogok mégis kihagyni. Az esélyórák felépítése pedig úgy néz ki, hogy általában egy ilyen 5-10 percben összefoglaljuk a látássérültek életéről a legfontosabb tudnivalókat a gyerekeknek, fiataloknak. Megkérdezzük őket, hogy szerintük kiszámít vaknak, gyengénlátónak, és utána bemutatjuk a különböző praktikákat, hogyan kell segítséget nyújtani, hogyan lehet egyetem megszólítani egy látássérültet, hogyha segítséget szeretnénk nyújtani, hogyan tudunk helyes látóvezető technikával segíteni, akár egy zebrán, akár más közlekedési szituációban. Bemutatjuk a fehérbotos közlekedés mikéntjét, a különböző segédeszközöket, beszélő eszközöket, és a diákok, fiatalok kipróbálhatják akár a különböző szimulációs szemüveket, ezek a különböző szembetegségeket szimulálnak, valamint szemtakaróval is akár a fehérbotozást, vagy más tevékenységeket, ügyességi feladatokat.
A zene után folytatjuk ezt a beszélgetést. Thank you.
Folytatjuk beszélgetésünket Barnócki Gáborral, a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Egyesülete elnökével. A többségi társadalomnak akkor adjunk tanácsot, tehát ha egy fehér bottal közlekedő személyt meglátnak, akkor hogyan szólítsák meg, és mit ne tegyenek mondjuk, vagy akár ha vakvezető kutyával, gondolom egy kicsit más a helyzet.
Igen, a legfontosabb az, hogy egy bizonytalanul közlekedő, vagy adott szituációban bizonytalanul helytálló személyt tapasztalunk, és egyértelműen tűnik, hogy látássérültről van szó talán, akkor, amit akár a fehér bot, akár a vakvezető kutya mutathat, vagy éppen egyik sem, vagy sötét szemüveg, vagy éppen van tapasztalatunk abban, hogy az adott személynek akár a látási funkciójával lehet probléma, akkor az első az, hogy segíthetek-e, miben segíthetek. Nagyon fontos az, hogy bár nyilván az emberek esetleg óckodnak ettől, és nem biztos, hogy szeretnek mást megérinteni, és talán azért gondolják ezt, hogy nem akarják zaklatni az adott szemét, zavarni, de nagyon fontos az, hogy megérintsük a felkarját vagy a vállát, hogy ezzel azt jelzik, hogy hozzá beszélünk, és nem valaki máshoz az utcán. Miben segíthetek bemutatkozásnál? Nyugodtan fogjuk meg a kezét, a kézfejét, a csuklóját, az ujjait, és mert nem biztos, hogy egy látása jött személy fel tudja venni a szemkontaktot, és a kéznyújtásra fog tudni reagálni. Miben segíthetek? Felkar vagy válfogásával, érintéssel, és a kézfogás az nagyon fontos, hogyha a bemutatkozásnál, amit említettük, érintsük meg az adott személynek a kézfejét. Ha nem kér segítségét az adott személy, mert éppen abban a szituációban, hogy azt meg tudja oldani, akkor ezt is fogadjuk el, mert neki így lesz jó, és azért nem fog segítséget több, mint valószínű kérni az adott személy, mert a begyakorolt helyzetben képes azt megoldani. De amennyiben segítséget kér, akkor miben kérné a segítséget? Klasszikus téma, hogy ne tuszkoljunk át senkit a zebrán, hogyha nem szeretne átmenni, de hogy igazából a helyes látóvesztő technikának az alkalmazásával pedig úgy tudunk segíteni, hogy egy fél lépéssel a látássérült előtt állunk, járunk, felkínáljuk a karunkat neki, felkarunkat, és a látássérült személy fogja meg a karunkat, és egy fél lépés előtte tudunk járni. Ő így érzi magát egy vak személy biztonságban, mert a biztonság az mindenek előtt van. Amennyiben úgy szeretnénk segíteni, hogy mi fogjuk meg az ő karját és toljuk előre, az sajnos nem helyes. A legjobb szándék ellenére sem, hanem mindig a helyes látóvezető technika szerint a látó személy megy elől, és őt fogja felkaránál vagy könyökénél fogva a látássérült személy. Valamint mindig, ha fehér botot fog a kezében, akkor ne a botos kéz oldalára helyezkedjünk, hanem a másik oldalra. Ugyanígy, ha vakvezető kutyával közlekedő szemét szeretnénk segíteni, erre is van mód. Általában akkor a vakvezető kutya többnyire, az esetek 98%-ában a vak személy bal oldalán helyezkedik el, úgy vannak kiképezve, de nyilván különböző morfológiai problémák miatt, sérülés miatt, ha a vak személy nem tudja használni a bal karját, akkor a jobb oldalra képzik ki számára. Mindig az ellentétes oldalra helyezkedjünk, ha így szeretnénk segíteni. Ekkor, ha egy vakvezető kutyával közlekedő személy számára segítünk, akkor nyilván a vakvezető kutya onnantól kezdve nem fog dolgozni, akkor erről gondoskodik az adott személy, akkor a segítőre fog figyelni ő, és nem a kutyájára, és ilyenkor kicsit pihen a kutya.
Mennyire akadálymentes Miskolc, mi a tapasztalatod?
A közösségi közlekedésben az elmúlt 10-15 évben nagy fejlődés történt, akár a zöld népprojekt, vagy annak különböző projektelemei kapcsán a miskolci közösségi közlekedésben. Komplexen kell ezt néznünk, tehát hogy nem csak látássérült szempontból kell figyelnünk, hanem nyilván más fogyatékossággal élő emberek szempontjából is. Az alacsony padlós buszok és villamosok, ezek meglehetősen nagy segítséget nyújtanak a fogyatékossággal élő emberek számára, de nem csak számukra, hanem akár az idősek számára, vagy babakocsival közlekedő anyukák számára is. De a hangos utastájékoztás az, amely rendkívül fontos a látássérülteknek ezeken a közlekedési eszközöken. Hogy ezek működjenek is mindig. Sajnos ritkán előfordul, de előfordul az, hogy bizonyos közösségi közlekedést érintő vonalakon egy-egy buszon nem működik. Vagy technikai probléma miatt, vagy figyelmetlenség miatt, de hogy ezek fontosak, erre fontos felhívni a figyelmét a közlekedési vállalat munkatársainak, akár a technikai személyzetnek, akár a koordinációnak, operátori munkakört ellátó munkatársaknak, vezetőknek, valamint a sofőröknek is arra, hogy ezeket a előforduló technikai problémákat minél hamarabb javítsák ki, és a kedves sofőröknek pedig arra felhívni a figyelmét ezen túlmenően, hogy minden esetben, ha lehetséges és nincs műszaki probléma, akkor működtessék a közösségi közlekedés eszközein, a buszokon, villamosokon a hangos utas tájékoztatást. Ez nem csak a látássérülteknek fontos, amit megszokott egy látássérült, hogy bemondja, és ez egy támpont számára, hogy hol járunk, hanem akár a városba érkező új turistáknak, érdeklődőknek is. Nem csak a hangos utas tájékoztatás és az alacsony padlós közlekedési eszközök azok, amelyek elősegítik a közösségi közlekedésben az akadálymentesítettséget, az egyenlő esélyű hozzáférést, hanem jobb lenne Miskolcon minél több hangjelzést adó közlekedési lámpa. Léteznek, de ezeknek az elterjesztése és minél szélesebb alkalmazása lenne megfelelő. Erre az elmúlt években felhívtuk a figyelmet. Ez nem feltétlenül Miskolc megyei jogúváros önkormányzatát érinti csak, hanem itt a különböző csomópontoknál a egyéb állami vállalatok felelőssége is jó részt, hiszen a különböző közút ellátó cégek, mind állami, mind pedig a városi közúthoz tartoznak. Általában a közlekedési lámpák, a közlekedési lámpáknak a működtetése, és a zebrákon nagyobb csomópontokon rendkívül fontos lenne ezeknek az előtérbe helyezése, hogy hangjelzést adjanak ezek a jelzőlámpák, amelyek a látássérülteken kívül szintén más személyeknek is fontos lehet. Ugyanakkor természetesen a taktilis burkolati jelzések a látássérültek számára rendkívül lényegesek, taktilis vezetősávok, zónahatárkövek és veszélyre figyelmeztető taktilis jelzések. Ezeknek a szabvány szerinti elkészítése, szabvány szerinti telepítése a különböző városrendezési munkálatoknál előzetes egyeztetéssel elősegíti a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáférését.
Hogy állunk az ilyen taktilis utcaburkolatokkal?
Nyilván itt Miskolcon vannak taktilis jelzések, minél többnek az elhelyezése lenne fontos. Van még mit Miskolcon előre lépni ez ügyben bőven. Elsősorban, ugyebár a villamos vonalán, ahol tapasztaljuk a leginkább az egész várost átívelően ezeket, különböző intézményeknél, de éppen mostanában fogadta el az Országos Szövetségünk a taktilis jelzésekre vonatkozó új előírást, ajánlást, amely a legfrissebb nemzetközi és hazai szabványokat tartalmazza, és ezeket folyamatosan kommunikáljuk az intézmények, az önkormányzatok és a hatóságok felé.
Mire van szükségetek, tehát ha hallgatóink tudnak, hogyan segítsenek?
Ugyebár május 21-e befejeződött az adóbevallási időszak, nagyon köszönjük a kedves hallgatók, a kedves felajánlók adó 1% személyvédelem adó 1%-át ebben az évben is. Természetesen a jövőben is számítunk erre, amelyből a látássérültek segédeszköz ellátását, tanulmányi támogatását és kultúrához, rekreációhoz való hozzáférését szoktuk előmozdítani. Mivel véget ért az időszak, nyilván nagyon szívesen fogadjuk a magánszemélyek és a cégek adományát. Ezeket az adományokat közhasznú feladatainkra fordítjuk. Az Egyesület www.borsodivakok.hu oldalán, valamint Borsodivakok Facebook oldalán megtalálható az adószámunk, valamint a bankszámlaszámaink, amelyekre az adományokat várjuk. Most egy olyan projektünk van, amely az egyik támogató szervezet részéről, a Miskolc Tapolca Rotary Klub, valamint a Miskolci Angyalok Rotary Klub a Kocsonya Fesztivál alkalmával gyűjtött számunkra nagylelkű adományt a kedves magánszemélyek segítségével, és hát a jövőben itt a székházunk mosdóinak felújítása fog történni. Reméljük, hogy minél hamarabb, és hát egy 21. századi mosdóhelységeket szeretnénk kialakítani, és akadálymentesítést is. Ezt nagyon köszönjük számunkra, és egyébként, ha már említettem az előző két szervezetet, akkor meg kell, hogy említsem az első Miskolci Lions Klubot, és az első miskolci Lady Lions klubot, amelyek szintén nagy támogatói szervezetünknek. Tavaly évben 400.000 forinttal támogatta az első miskolci Lions klub azt, hogy a segédeszközellátást biztosítsuk a látássérültek számára, és hát a Borsodabos-Zemplén megyei mérnöki kamara az a szervezet még, amely minden évben támogatja a látássérült gyermekek karácsonyát.
Látássérülteknek, vakoknak kifejlesztett társasjáték létezik?
Így van, létezik. Egyrészt onnan kezdeném, hogy a társasjátékok taktilis jelzése ellátott eszközök ugyanúgy kaphatók az Országos Szövetségünk segédeszközboltjában, akár dominó játék, és éppen most hirdetik, hogy taktilis jelzéssel ellátott kétszemélyes dominó játék létezik, egyéb társas játékok is vannak, amelyek egyébként fejlesztők logikai fejlesztést is szolgálnak többek között. Továbbá létezik taktilis látássérültek számára, vakok számára kifejlesztett sakktábla is. Egyéb játékok, kicsit már sport felé hajló játékok is vannak, hiszen például az úgynevezett vak pingpong is létezik, vak asztali tenisz. Másabb, mint egy hagyományos asztali tenisz, egy pingpong nyilván, mert például itt ugye nem a levegőben, nem a térben, abban az értelemben a térben használják a labdát a látássérültek, ahogy a látók, hanem elve az asztal is más, kell egy olyan keret neki, amiről az adott labda nem csúszik le, nem esik le, és lényegében az asztalnak a felszínén gurítanak egy csörgő kis pingponglabdát, úgy érzékeli hallás alapján a látássérült, hogy hol jár éppen az a pingponglabda, ami éppen a felszínen tart, és ott be kell juttatni, nincsen háló, hanem be kell juttatni a másik személynek egy kapujába, szinte az adott, az ellenfélnek a térfelének a végén, és hát ezt kell személy szerint a megakadályozni mindenkinek, hogy nála bekerüljön a pingpong labda, a vak pingpong labda a helyre, a hálóba, úgymond, a másiknak pedig ezt elérnie. Úgyhogy egy ilyen speciális a vak pingpong. Egyszer mi is pályáztunk erre egy sportos projektünk keretében, hogy beszerezzünk, de akkor sajnos nem nyertünk. Ez egy 8 évvel ezelőtt volt, és de ezért azóta nincsen nekünk, ez pedig esetleg jó lenne, ha egyszer hozzá tudnánk férni ehhez.
Kik lehetnek az egyesület tagjai? Tehát mondjuk el akár korosztályra, akár látássérülési fokra.
Az egyesület tagjai az ország egész területéről a látássérültek, vakok és gyengéllátók. Korosztályi megkötés nincsen, gyermektagjaink is vannak, akár a korai fejlesztésből már a 14 éves korig jöhetnek gyermektagok, szülők hozhatják a gyermekeket beléptetni, gyermektagnak belépni, gyermektagsági viszonyt létesíteni. Számos előnyen jár, mivel egy évben kétszer van számunkra rendezvény, már idén még ettől is többször lesz, és támogatást is tudunk nyújtani, oktatási nevelési támogatást a szülőknek a gyermekek vonatkozásában, valamint karácsonyi ajándékot gyermekeknek és karácsonyi rendezvényt az augusztus végi ifjúsági találkozón kívül. 14 év fölött számít nálunk valaki felnőtt tagnak, egészen 99 éves korig szoktuk mondani. Vak általában súlyos fokban látássérült személy a fogyatékossági támogatás megítélését követően, látássérültség okán történő súlyos fogyatékossági támogatás megítélését követően a kormányhivatal által kibocsátott határozattal érkezik hozzánk, akkor tudjuk egy eseti tagnak felvenni alapszabály szerint. Továbbá személyzeti dokumentum alapján is, hogyha az adott személynek a látássökkenése elérte vagy meghaladta a 67%-ot. Ezen túlmenően a személyzeti dokumentumon a vízus látásélesség a jobban látó szemen 0,33 vagy attól kevesebb. Ez azért fontos így hangsúlyozni, mert éppen most történik egy alapszabálymódosítás, amely alapján ez is elfogadásra fog már kerülni alapszabály szerint is. Tehát vízus látássérülésén 0,33 század vagy attól kevesebb a személyzeti dokumentumon, egy ambuláns kezőlapon, vagy a látótér 20 fok vagy annál kevesebbre történő beszűkülését követően is fel tudjuk venni egyesületi tagnak az adott szemét. Ezen túlmenően még természetesen a vakok szemjárlikáról szól határozattal, ami egy nagyon régi dokumentum, mert 2001 óta már ilyet nem bocsát ki, akkor még az önkormányzatok bocsátották ki, most a kormányhivatal a fogyatékossági támogatás, de ez már azóta nincsen, de még valakinek lehet, hogy ez a meglévő ellátási formája. Valamint emelt összegű családi pótlékot, ha a szülő a látássérültség okán kapja a gyermek után, valamint 18 év felett a magasabb összegű családi pótlékot, ha valaki saját jogon a látássérültsége után kapja, ezen dokumentumokkal is be lehet lépni az egyesületi tagságba.
Végezetül mondjunk elérhetőségeket.
Egyesületünk Miskolc Jókai Mór utca 18 szám alatt található, hétfőn 12 és 16 óra között, kedden, szerdán és csütörtökön 9 és 16 óra között, és pénteki munkanapon pedig 9 és 12 óra között vagyunk nyitva. Vonalas telefonszámunk a 46-os körzet 507-077, internetes weboldalunk a www.borsodivakok.hu, amelyen megtalálhatók egyéb céges mobilszámaink, Facebook oldalunkat a Borsodivakok kulcsszó beírását követően találják meg.
Gábor, köszönöm szépen a beszélgetést!
Nagyon köszönöm a kedves érdeklődést, mindenkinek jó egészséget kívánok.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben Barnóczki Gáborral, a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesülete elnökével beszélgettünk. Én a munkatársaim nevében is búcsúzom önöktől, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 9.